Ez az első alkalom itt a poptarisza.hu történetében, hogy képeket, fotókat is fogunk mutatni Afrikáról. Ennek többek között az az oka is, hogy a vendégem Lantai Csont Gergely, aki egy kiváló fotográfus, fiatalkora ellenére, és hát rettetesen szereti Afrikát nem régóta, de minden esetre Afrikában már nagyon-nagyon sok fotót készített. Szavasz Gergely, szép napot neked!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Igaz, hogy a fotós az már szemmel néz a világot, tehát amikor te most rám nézel, akkor te úgy nézed, hogy ebből nagy kerekfejből milyen fotót lehetne csinálni? Szebben van valami igazság? Vagy külön tud választani minden nap életet, hogy, vagy a kamera előtti tekintetedet?
Igyekszem szétválasztani, hogy ne komponáljak folyamatosan képeket, és ne 3-2-es képarányban nézzem, hogy hogyan tudok lehető legjobb kompozíciót kihozni az adott helyzetből, de egyébként igazad van.
Tehát más szemmel néz a fotós.
Más szemmel nézi a világot a fotós.
Mi az, amit először észreveszel, hogyha valahova belépsz, akár ebbe a helyiségbe, ahol most vagyunk, hogy a poptarisza.hu stúdiójában, vagy akár egy nagyobba, vagy ha kimész a természetbe. Szóval mi az, ami úgy rögtön úgy bevillan neked?
Legelsők a fények, aha, és utána a színek.
Aha.
Milyen fények vannak, azok milyen szögből, hogy esnek be a adott tárgyra, vagy arra a területre, amit fényképezni szeretnék, és utána pedig a kompozíció, hogy ezek a színek, fények hogyan világítják meg a tárgyat, és a tárgy hogy helyezkedik el a környezetében, milyen előtér van, háttér van. Nagyjából ez a három.
Igen, ez a színek azok rettetesen fontosak, és hát általában a telet azért nem bírják az emberek, mert szürke. Tehát igen, nincsenek színek. Szürke is egy szín természetesen, de egy nagyon ronda, csúnya, összefüggő szín adott esetben. És valóban a fények a színeket amint változtatják és megvilágítják. Mit szeretsz jobban fotózni? Akciókat, vagy pedig a természetet?
Hú, én karrierem kezdetét, ami 6 évvel ezelőtt volt, természetfotózással kezdtem, és, uh-huh, és egészen addig, amíg meg nem ismerkedtem itt az Afrikai Magyar Egyesületben Ildikóval, Szilas Ildikóval, addig én csak természetet fotóztam, és ő volt az, aki Afrikában is természetet, és ő volt az, aki arra hangolt, hogy miért nem próbálok meg antropológiai témákat, miért nem próbálok meg embereket fényképezni, társadalmi helyzeteket.
És ehhez, hogy ezt te megtanult, egy egész más szemlélet kellett neked, ki kellett lépned valahová, valahonnan, és be kellett lépned valahová, vagy pedig ez automatikusan működött?
Vannak közös vonások a természet és az ember között, ahogy egy fotós meg kell világítsa ezeket a témákat. Ilyen például a tisztelet és az alázat a természettel szemben is, illetve egy afrikai törzsel szemben is, akiket fényképezni akarok. Tehát vannak közös vonások, de természetesen vannak nagyon-nagyon eltérő elemek is, mint például egy törzshöz teljesen máshogy közelítek, meg kell ismerkednünk, meg kell barátkoznunk, míg mondjuk egy szürke gémmel nem.
Tehát nem úgy működik a dolog, de miért is már is nyomod a képet, mert az lehet pontosan az ellenkezőt váltja ki adott esetben egy afrikai törzsből.
Erre volt is egy példa, egy német fotográfus ezt csinálta Etiópiában az afarokkal pár évvel ezelőtt, ez csak helyi pletyka, nem tudom, hogy igaz-e, de a helyi pletyka arról szól, hogy rögtön nagyon lőtték, mert ez nem megy ott, tehát semmilyen, és ahogy én is kirúgnám a házamból azt az embert, aki beront, és mondjuk az én testvéremet, feleségemet, vagy engem elkezdene fényképezni.
Mit szólsz ezek szerint, gondolom, nagyjából azokról a fotósokról, akik pontosan ez a megélhetésük, hogy kirúgják az ajtót, kattintják a gépet és elszaladnak. Tehát gondolok itt azokra a fotósokra, akik különböző bulvárújságok számára próbálnak olyan fotókat készíteni, amivel egyrészt pénzt keresnek, másrészt megalázzák azt, akit fotóznak.
Hát én nagyon fontosnak tartom a fotográfiának a felelősségét és az etikai vonulatát is. Ők ebből keresik a kenyerüket, és hogyha lefotózzák Budapesten Angelina Jolie-t, akkor $100,000 is kaphatnak egy jó képért, tehát megéri.
Vagy négy pofont adott esetben.
Vagy négy pofont és egy törött kamerát. Igen. Én nem tartozom közéjük, én nem szeretem ezt a műfajt, de van jelentős.
Nincs üzletkockázat nélkül.
Ez így van.
Tehát időnként fel kell áldozni a kamerát. Én is rühelem ezeket a fotósokat, megmondom őszintén, de van egy olyan érzésem, hogy azért a fotósok jelentős részével az ilyen típusokkal is lehet szót érteni, és meg lehet velük beszélni.
Biztos,
tehát,
igen.
Tehát nem mindenki olyan, mint ami ennek látszik adott esetben.
Bár egyébként nagy hiénák a fotósok.
Nagy hiénák a fotósok. Hát igen, hát gyakorlatilag megélhetés is. Tehát vannak részek, amelyeket én rettetesen megértek, és azért van egy csomó olyan film, amikor lehet látni, hogy ráteszi a operatőr kamerájára kezét a rendezés, az még már magánélet. Igen, ez már, igen. Ez már nem. Szóval van egy határ, amit mindenképpen be kellene tartani. National Geographic, azt hiszem nem kell bemutatnom senkinek sem ezt a hihetetlen jó televízióadót a sok-sok természet filmjével, fotóival és egyebekkel, és te pontosan a National Geographicnak készítesz fotókat. Hogy kerültél oda?
National Geographichoz egy fél évvel ezelőtt kerültem. Szontos kiemelni, hogy National Geographic Magyarországhoz, igen, és a magazinhoz elsősorban, mert a tévé inkább videófilmeket publikál, amihez én annyira nem értek, ellenben a fotográfiával, ezért a magazinhoz kerültem elsősorban. Nekem volt egy ötletem az afarokkal kapcsolatban még júliusban, és felkerestem a National Geographicot, hogy tetszene nekik ez az ötlet. Soha nem publikálták, nincs bennem még a Nemzetközi National Geographic fotóarchívumban sem, nincs róla forrás, miért ne hoznánk le egy érdekes cikket egy nomád törzsről, aki teveháton vándorolja a sivatagot és a szavannát, és azt mondták, hogy rendben van, ha olyan a képanyag, miért ne? És végül úgy ítélték meg, hogy olyan a képanyag, ezért egy szorosabb kapcsolat alakult ki.
Te most már belső fotósnak számítasz a National-nél?
Magyar National Geographicban legjobb tudomásom szerint nincsenek belső fotósok.
Mindenki külsős gyakorlatilag?
Mindegyik gyakorlatilag, jogilag ez úgy néz ki, hogy mint egy beszállító. Uh-huh. Beszállítok, számlázok, és így.
Ennyi.
Igen.
Ők mondanak témát, hogy mit fotózzál, vagy te magadtól találsz témákat, viszed, és azt vagy megveszik, vagy nem.
Leegyeztetjük előtte, és ugye vannak szerkesztői alapelvek, tehát ilyen az újszerűség, a nehezen megismételhetőség. Hogyha egy olyan témát, tehát hogyha egy afrikai szafariról vinnék be képeket, akármilyen jó képek lennek, nem lehetne lehozni, mert a csapból is az oroszlán folyik, ahogy ott ül a szavannán, tehát ez nem...
Tehát ott mindig ott ül az oroszlán a szavannán.
Igen,
úgyhogy
igen.
Ez borzasztó érdekes dolog, amikor először találkoztunk egy hosszú-hosszú út ideje alatt különböző hal típusokkal a tengeren, akkor hú, de klassz, de ez oda néz, hogy ugrik ki, jaj, hú. Aztán amikor már eltelt két hét, aha, tényleg, és akkor nem igazából érdekeltek a mozgások, a halak mozgásai, mert már megszoktad. Meg lehet szokni egy oroszlánnak a fotózását, a jaj, már megjön oroszlánt kell fotózni?
Igazából mindig vannak újszerű technikák és újszerű meglátások, meglátási szögek. Uh-huh. Volt egy, ha jól tudom, amerikai fotográfus, aki ilyen kis robotra szerelt nagy látószögű objektívvel mászott be az elefántok alá, és abból a perspektívából fényképezte őket. Hiába, hogy előtte több millió kép készült az elefántról, olyan még nem. Tehát lehozták, egy gyönyörű anyag lett.
Igen, visszatérve egy picit a tengerre, a delfinek azok nagyon rutinosak, azok mindig tudják, mikor van gép a kezedben, akkor soha nem jönnek fel. Amikor lerakod abba, már is ugrik a delfin. Jelen fázisban kell lenni velem. Csomó képet hoztál, nem tudom, Popovics Lacival hány kép beszéltél meg, mert én arra gondoltam, Laci, te is, hogyha hallasz bennünket, persze, hogy hallasz, hogy elindítunk egy zenét, egy Manudi Bangót, most egy picikét lazítva a beszélgetés, és közben mutatunk fotót. Szóval hány fotó van nálad?
21 felvételt hoztam most.
Akkor én azt mondom, hogy ebből szerintem 4 perc a dal, Laci, okosan, ügyesen, ritmusnak megfelelően jön a Manudi Bangó és a Soul Makossa.
Anumuna, sisi ya uu.
Di Bango és a Szolomma Kossa itt a poptarisnya.hu-n sok-sok remek fotóval, mely Atlantai Csont Gergely készített, tényleg zseniálisak a fotók. Ezek úgy jöttek és nyomtad, vagy pedig azért ennek az arcnak több változata is van, és ebből választottad ki. Szóval ezek elsőre sikerülnek, vagy még sokat kell kattintanod ahhoz, hogy ilyen legyen a kép?
Én mindig sorozatokat készítek. Tehát egy adott helyzetről 10-12 felvételt elkészítek, mert lehet, hogy egy felvételen mondjuk pislog, egyiken félrenéz, egyiken pont beszáll egy légy az arcára, és nem lesz jó.
Tehát itt 10-12... lehet, hogy pont attól lesz jó.
Vagy pont attól lesz jó. Tehát ezt nem lehet tudni, igen. Tehát készítem a képeket, nem sajnálom.
Én annak idején, amikor csak ugye papírképek voltak, aztán leadták ugye a fotósok az újságoknál, hívjátok elő, és akkor a 5-ös meg a 6-os, abban azt hiszem több fegyelem volt, mint a jelenlegi digitális fotózásban, mert hát most nem mindegy, hogy a 18 ezerből hányat kattintasz el, és egy másodperc a törlöd le, vagy éppen nem. Szóval a fegyelem az itt mennyire lazult idézőjelben természetesen annak a lehetőségével, hogy digitális képek készülnek.
Teljesen igazad van, mindenképpen lazult a fegyelem. Általában azok, akik analóggal kezdték, és az életük nagy részét analóggal fényképezték, ők azért most sem lőnek fölöslegesen. Tehát ők azért most is még benne van a kezükben az, hogy nem pazaroljuk a 36 képkockából 30-at fölöslegesen el. Viszont én fotóztam analóggal, de azért a képeimnek a 95%-a már digitálisra készült. és azért bennem nincs meg ez a sporlás. Annyira nagy dolog, és annyira nehéz például egy ilyen afár törzsnek az életébe bekerülni, hogy amikor ott van az ember, nem szeretné elmulasztani azt a pillanatot, amikor úgy néz az ember, hogy az nagyon jó lesz.
Igen, én azt hiszem, hogy megint ugye az arány kérdése. Tehát, hogyha Margit Hidat akarom fotózni, az nem kell 68 ezer képet csinálni, keresek egy jobb beletes, egy három és. De hát egy ilyen törzsnél, ahol másodpercenként változik az élet, a helyzet és a szituációt, lövöldözni kell. Viszont át kell őket nézni. Mi alapján választott ki azokat a fotókat, amelyekre azt mondta, hogy na, ezt elküldöm a National-nek?
Már ott a helyszínen.
Ott már érzed, hogy ez...
Már érzem,
hogy,
tehát hogy amikor... Ez... amikor egy pillanatra berándul a tükör, és egy-kétszázad másodpercre fekete lesz a kereső, akkor érzem, hogy na itt, ez a pillanat, ez meglett, ez meglett, és az akció után, hogyha van idő, akkor visszanézem, ha nem, akkor este a sátorba visszanézem, és mindent kétszer lementek, háromszor lementek Winchesterekre, tehát hogy történt már olyan, hogy egy Winchester elszállt, és akkor ne legyen akkor tragédia. De egyébként az én esetemben például a NatGeo az összes képet bekérte, tehát 3000 felvétel készült az afarokról, mindet bekérték, átnézték az összeset, hogy az ő szemszög.
Ők választották. Persze, hát ez teljesen, aki készíti, az szerelmes szinte valamennyibe, hát azért készítette.
És nem biztos, hogy az a legjobb.
És nem biztos, hogy az a legjobb, tehát kell egy külső szemlőről. Egyébként az analógra visszatérve, az egy iszonyatos érzés lehetett nekem, mint amatőrnek is, hogy készítettem egy fotót, most ez sikerült, ez jó volt, most meg kell, hogy előhívják mi. Szóval megvárni azt az utat, amíg kiveszem, elviszem és visszahozom a képeket, hogy ez jó vagy nem. Ha nem jó, akkor vége, akkor nem tudom megismételni a dolgot. Itt ezért nyilván a digitálisnál sokkal jobb, hogyha több fotót tudsz.
És én úgy gondolom, hogy akkor sokkal nagyobb tudás kellett, mert mondjuk egy fotó áll 10 különböző változóból, különböző értékeket, 10 különböző értéket tudok körülbelül beállítani egy fényképhez, és ott nincs visszaút, tehát én most megnézem, úristen, a fehér egyensúlyt rosszul állítottam, és tiszta kék lett a fotó, vissza tudom állítani, de ott nem tudta visszanézni.
Igen, persze, ott az volt és kész.
Igen.
Vagy sikerült, vagy nem. Milyen gépekkel dolgozol?
Én Nikon rendszert használok, és azon belül a F2.8-as arancsíkos optikákat, tehát a lehető legjobb minőséget, amit optikailag el lehet érni. Pont azért, mert olyan szélsőséges és extrém körülmények vannak, például Afrikában, amit egy ilyen lencse ki kell bírjon, tehát az nem megengedhető, az lenne a legdrágább, hogyha mondjuk fél profi lencséket használnék, és minden út során tele menne homokkal, és kidobhatnám. Éppen ezért olyan optikákat kell használni, ami egyrészt fényerőben bírja az éjszakai késő naplementés fényeket.
Hát a hőkülönbséget.
És a hőkülönbséget persze. Is.
Ugye ez, nem párásodik be. Nem.
Igen, de nagyon, nagyon sok minden van.
Nem egy olcsó mulatság.
Nem. Viszont ezek az optikák, ezek mondjuk életre szólnak. Tehát, hogyha nem verem oda egy sziklához, akkor 15-20 évig kiszolgálhatnak.
Igen, gyakorlatilag azt szokták mindig mondani, hogy a drágább az olcsóbb.
Ez így van.
Fotózás esetében is nagyon is így van. Mikor határoztad el, hogy fotós lesz-e? Fiatal ember vagy? Tehát ez nagyon korán el kellett határozni. Mi volt az első gép? Én emlékszem, egy pajtás gépen volt, akkor te még nem éltél.
Az első gépem, hát nekem volt analóg kompaktom, több is, aztán volt digitális kompaktom, de először egy Minolta analóg géppel, tükörreflexes Minolta analóg géppel kezdtem el foglalkozni, fotózni, utána majd azt lecseréltem egy Minolta digitálisra, egy Konica Minolta digitálisra, és akkor jöttem rá, hogy ha ezzel komolyan akarok foglalkozni, akkor vagy Canon, vagy Nikon rendszert kell.
Igen, a fotósok vagy Canonra, vagy Nikonra esküsznek, ez a két gép létezik. Na de félreté éve a dréfát, mi volt az a pont az életedben, amikor azt mondtad, hogy én fotóművész leszek?
Én nem leszek fotóművész szerintem. Én a Corvinus Egyetemen vagyok két szakon, pénzügyes közgazdász,
nem
hallgató.
És miért nem leszel fotóművész ezekkel a fotókkal?
Nem szeretnék fotóművész.
De miért? Dehonestáló ez a szó, hogy fotóművész?
Nem, egyáltalán nem. Ez nagyon nagy tisztelet lenne fotóművész lenni. Egyszerűen azért, mert szerintem ebből képtelenség megélni. Tehát azokat a költségeket, amit egy ilyen út magával hordoz, az a felszerelés, amortizáció, és utána az az összeg, amit a magyar magazinok kifizetnek.
Azért, az útért, a fotóért és mindenért.
Egyszerűen nullára nem jön ki. Tehát tényleg azért csinálom, mert van egy élményfaktor is, és egy tapasztalatfaktor, amit hozzáadok. Pusztán pénzügyi cashflow-t felhúznám, nem érné meg csinálni. Ez lehet, hogy máshol nem így van, az biztos, hogy itt nem éri meg. Én pedig esküvőt nem szeretnék fotózni.
Hát ne is. Tehát... És egy afrikai esküvőt?
Azt nagyon szívesen fotóztam.
Fotóztam már Afrikában esküvőt?
Esküvőt még nem. Különböző spirituális táncokat és vallásos táncokat. Igen, esküvőz még nem volt szerencsém.
Ez pontosan, hogy az amatőr zenészt mi különbözteti meg a profi zenésztől? Az, hogy az amatőr zenésznek van egy másik foglalkozása is, és nagyjából ugyanazt tudja, és ugyanúgy tudja, mint az amatőr tenisz, meg a profi tenisz. Szóval itt vannak ilyen párhuzamok adott esetben.
Én mindig nyitott leszek projektekre, és az Afrikai Magyar Egyesületben is számos projektet tervezünk, akár orvosmissziót, akár én most Ildikóval tervezek egy komolyabb projektet a nyárra, és ezekre nyitott leszek később is, de hogy ez normális egzisztenciális hátteret nem tud adni, amit én szeretnék magamnak és a családomnak, az biztos.
Vagyis a több lábon állás az mindenképpen nagyon fontos, és elmondhatod azt, hogy már nem érzed meg belőle, de van olyan hobbid, ami kísérheti az egész életedet.
Igen, és szerintem talán több is, mint egy hobbi.
Hát ez több, hát ez, azért mondom, ez nem egy amatőr fotózás, az amatőr fotós én vagyok, hogyha elmegyek balhova, és akkor előveszem, és akkor így csinálok, vagy háromszor, vagy négyszer, vagy előveszem a kamerát, és azzal, de hát ez abszolút nagy a különbség közöttünk, a te idézőjelbe tett amatőr és az én igazi amatőrségem között. Afrikában hogyan szerettél, és mikor szerettél bele?
2010-ben utaztam először Madagaszkára, az egy abszolút magánakció volt, teljesen egyedül kimentem egy hátizsákkal természetet járni.
És egy kamerával, gondolom.
És egy fényképezőgéppel, igen. És nagyon-nagyon megfogott az embereknek a szeretete, és az a tisztelet, és az pozitív érdeklődés, és pozitív diszkrimináció, amiben engem ott részesítettek. És éppen ezért már Etiópiába úgy mentem el 2011 nyarán, hogy akkor most csak emberekkel foglalkozzunk, nézzük meg az emberek életét.
Igen. És milyen az emberek élete egy fotó szemével?
Hát...
Napi 24 órát lehetne kattintgatni, tehát annyira másképpen
nagyon
működik.
Nagyon más ugyanakkor.
Vagy annyira érdekes nekik, ami természetes nekünk érdekes?
Ez így van, nekik természetes nekünk érdekes, viszont ilyen commerce, jaj de szegények ők ott című képeket nem szerettem volna csinálni. Komplett sztorikat, történeteket és életeket akartam bemutatni, így mentem el az afarokhoz. Azért mondtam előbb több eszembe, mert Addis Abebában, a fővárosban egy antropológussal társulva mentem, egy etióp antropológussal, akinek bejárása volt muzulmán vallásából kifolyólag az afarokhoz. És így kerültem hozzájuk.
Nem mondták, hogy ez a fiatal gyerek mit keres? Itt szerintem volt egy ilyen...
Volt.
Volt, szembe kellett nézned ezzel a helyzettel?
Ők Afrika egyik legveszélyesebb és legkevésbé befogadóbb törzse, tehát az idegent nagyon nem szeretik. Viszont, hogyha egy muzulmán barátjuk visz oda egy barátot,
az egészen más.
Az megy, az teljesen más, mert akkor valaki beajánlott engem. Úgy beleférek a történetbe. De így is volt egy olyan eset rögtön az elején, hogy egy idősebb afar úr karddal nekem támad, hogy...
Nem mondod.
De a jó kis hajlított görbe afar karddal vagy törrel, de azon vagy 40 centis nekem támad. Viszont megható volt, hogy rögtön vagy 20 férfi futott oda, hogy
megvédjenek
és leállítsák az öreget.
Igen. És aztán megbékélt az öreg? Magyarázta, vagy nem kellett magyarázni?
Én többet nem láttam őt. Tehát rejtegették. Igen.
De hogy még egyszer előszedje ezt a nem igazából szimpatikus hangszert.
Igen.
És rátámadjon. Mennyire szeretik, vagy nem, hogyha fotózzák az afrikaiak?
Általánosítani szerintem nem lehet. Van, aki szereti, van, aki kevésbé.
Van, aki pózol is?
Persze. Az a legrosszabb, amikor elkezdenek pózolni. Aha. Nagyon utálom, mert annyira mű lesz a fotó, hogy úristen, ne pózolj, csak könyörgöm, ne állj be, és ne mosolyogj, és...
Igen, azt hiszik, hogy ez úgy kell, így látják a magazinokban.
Igen, de hát az afaroknál például egy 3-4 nap kellett, hogy megbarátkozzunk, megnézzék a kamerát, kezükbe vegyék a kamerát. Először ők fényképezték saját magukat vele.
Odaadtad a kamerát?
Persze, a nyakukba, menjél el vele egy fél órára, nézd meg. Ott a puszta kell, nem tudja hova elvinni, tehát nem tud vele mit csinálni.
Hát nyilván nem viszi be a bizományiba, mert azok nincsen, úgyhogy nem tudja eladni. Te és azok a fotók, amelyeket ők csináltak saját magukról, meg maguknak, azok között is vannak olyanok, akik azt mondta, hogy a kutya fáját, ez milyen jó sikerült?
Itt a válogatásban azt hiszem nincsen, de egy-két érdekes pillanatot elkaptak egyébként. Mm-hmm. De a többség az törlésre került, mert persze. Csak így az eget, meg össze-vissza nyomkodták. Igen.
Na visszatérünk, hogy mi is, amit te legjobban szeretsz Afrikában főképpen fotózni, úgyhogy egy kis zene ismét, és persze jönnek a képek. Ez az Afrocell Sound System és a Jordan Grill. Csont Gergely, fotográfus a vendégem, a poptarisnya.hu-n Afrikáról és a fotózásról beszélünk, annak szenvedélyéről, és azt már ugye tisztáztuk, hogy nem szeretne fotóművész lenni. De azért indultál már fotópályázatokon ezekkel a fotókkal, amit Afrikáról készítettél, és nyertél valamit, ha már indultál?
Még az előző az annyit tennék hozzá, hogy fotózásban van egy olyan érdekesség, hogy az amatőr mindig a technikáról beszél, a profi mindig a pénzről, a művész pedig mindig a kompozícióról, és valahogy mind a három, tehát hogy én mindegyikből vagyok egy kicsi, aha. És talán így áll össze az egész.
A pénz nélkül nincs művészet, és nem tudsz rendesen komponálni, nincsen tele a zsebed, szóval.
Hát valahogy a repülőjegyet meg kell
venni. Meg kell venni.
Meg kell venni. Legalább ez legyen biztosítva.
Meg a szállás.
Fotópályázatokra nem nagyon szoktam beadni képeket. Például a tavalyi sajtó fotópályázaton értem el sikereket, ott a kiadott évfotói könyvben van egy felvételem. Inkább magazinokban szeretek publikálni, és azt szeretem, hogy tehát nem szeretem az öncélú művészetet. Én azért publikálok, és például madagaszkári esőerdő írtásokról gyakorlatilag az összes magyar ezzel foglalkozó magazinba írtam cikkeket, hogy az üzenet, ez odaérjen az emberekhez. Uh-huh. Talán egy puszta kép önmagában is kell tudjon meséljen, de annyit nem mesél, mint egy cikk, egy 15 oldalas cikk, egy történet, egy képsorozat. arról az utolsó mély depressziós óriás bambusz makiról, aminek az utolsó nőstényegyedét nemrég lőtték ki az orvadászok, és ott szomorkodik a három hím, és ez olyan megható ezt leírni, ezt az egészet, és cikkbe önteni. Én inkább ilyen jellegű publikációkba szeretek részt venni, nem a pályázatokba. Tudnélik, pályázatba beadják, mondjuk 20 ezer felvételt beadnak, és a legjobb 2000 vagy a legjobb 1000-ben már annyira nincsenek nagy különbségek, pár tényleg kiugró egyedi alkotást leszámítva, hogy nagyon szubjektív. Tehát én nagyon sok döntőt végignéztem online is, és én már a középdöntőkben se nagyon tudnék dönteni, tényleg pár kirívó esetet leszámítva.
Én azt mondják, hogy az ember szemem szinte minden alkalom, amikor egyet pislog, akkor egy képet készít. És hát tulajdonképpen a tekintetet, hogy ez folyamatosan és mozivá válik, hát ezeknek a pillantásoknak az összeadódásából adódik. Ugyanakkor veled szemben nagyon érdekes módon én azt mondom, hogy egy-egy jó sikerült fotó, egy-egy arcról, egy természetről, egy helyzetről készült kép sokkal, de sokkal többet tud mesélni, hogyha neked van fantáziád, mint hogyha valaki megpróbálja megírni, hogy neked a fantáziádnak milyen irányba kellene elmenni, hogyha látod azt a bizonyos képet, vagy azt a bizonyos fotót. Én azért szeretem a fotókat, mert a fotók mesélnek. Amikor te visszanézed a saját képeidet, akkor te is érzed azt, hogy mese van a fotóid mögött?
Én érzem azt, viszont talán a néző nem tudja, hogy ezeket az afárokat, akiket mondjuk fényképeztem, milyen támadások érik a kormány részéről, hogy telepedjenek le, milyen erőszakos katonai akciók vannak ellenük. Igen, tehát igen. Én a mögöttes tartalmat is leszeretném írni. Tehát lehet, hogy annak a makinak, majomnak a tekintete mindent elárul, de nem tudjuk, hogy a körülötte lévő erdő 93%-át már kivágták. És ezt lehet, hogy nem tudjuk, és ezért szeretem leírni, hogy nyilván a kép mesél, de legyen meg a mögöttes
legyen meg a sztori
információ.
Igen, ebben neked teljes mértékben igazad van, a kép mesél, a sztorit pedig le kell írni, hogy miről mesél. Azt nem szeretem, amikor megmagyarázzák a képet.
Az nem jó, persze.
Attól én mindig hátast ugrok, amikor elmondják, hogy ez a kép, ez attól olyan nagyon jó, és akkor kész. Majd én eldöntöm, hogy ez nekem jó vagy nem, mert én azt hiszem, hogy nincsen olyan kép, vagy legalábbis nagyon kevés van, amely együttetően mindenkinek egyformán ugyanazt hozza, ugyanazt váltja ki belőle a látványom, mint adott esetben, ha valóban tényként leírod a dolgokat. Vannak-e olyan terveid, olyan gondolataid, amit azért mindenképpen szeretnél megnézni, és persze megörökíteni, fotózni és megmutatni másoknak?
Hát egyik nagy tervünk volt a tubai zarándoklat, Afrika Mekkája, az afrikai muzulmánok egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb zarándoklata. Innen egy héttel ezelőtt jöttünk haza, Szilas Ildikóval voltunk ketten, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült kis mini expedíció volt, hogy így fogalmazzak. Jól tudtunk egyrészt, ez volt az első közös munkánk, neki mint antropológusnak, nekem meg mint fotográfusnak, remélem, hogy ebből is hasonló színvonalú publikáció lesz. Illetve van egy nagyon nagy tervünk, Angola, belső Angola és Magyar László Afrika kutató nyomába menni egy kicsit, hogy ő hogyan látta a 19. századi Angolát, és mi hogyan látjuk a 21. századi Angolát, és egy kicsit ebbe belemenni, és végigmenni azokon az utakon, vagy legalábbis egy részén, ahol ő végig.
Közben egy évszázadot így kihagyni a dologból.
Legalább egy évszázadot, igen.
Igen, akár onnan nézzük. Retetesen érdekel az, hogy Angolába, ha majd eljutsz, akkor mi az, ami téged vezérel, tehát amire oda kell menni? A 19. század és a 21. kettő közötti különbség, vagy mi az, ami egy fotóst odahajt szinte Angolába?
Hát ez egy érdekes kérdés. Egy jó hosszú két hónapos expedíciót tervezünk oda, legalább egy nagyobb csapattal is akár. És nagyon érdekes lenne, Afrika nagyon változik dinamikusan és folyamatosan, már van kínai televízió, kínai napilap, például csak Etiópiába, csak India, csak a következő 4 évben 5 milliárd dollárt investál, hihetetlen milyen módon változik, tűnnek el erdők, nőnek fel metropoliszok. Tehát
ez a nagyobb baj, hogy tűnnek el erdők.
Az a egyik legnagyobb baj, és mondjuk tűnnek el erdők azért, hogy rózsát termeljenek európai exportra, nem pedig kukoricát az éhező lakosságnak. Ez talán a legnagyobb probléma, hogy nem is feltétlenül jó céllal tűnnek el ezek az erdők. már ha lehet úgy mondani, hogy jó céllal
hát
tűnnek
egy
el.
Egy erdőnek az eltűnése szerintem semmiképpen semmi jó cél.
Sem, tehát... De ha már eltűnik, akkor már ne rózsát termesszenek ha, rajta.
Kukoricát, hogy ne halljanak éhen.
Legalább az környező éhező emberek problémáit oldják meg. Na mindegy, Angola nagyon változik. 8 évvel ezelőtt ért véget egy komoly polgárháború, és azóta Kína egyszerűen felzabálja az országot, és még mielőtt ezt megtenné, azelőtt szeretnénk megnézni, és, mm-hmm. és lehetőleg művészien bemutatni Európának is, hogy milyen Angola, milyen a mostani arca. És ugyanakkor nagyon jó archív felvételek is vannak, milyen volt 100-150 évvel ezelőtt.
Össze lehet tenni a kettőt. Pontosan, mindenképpen. Igen. Már a színekben is óriási lesz a különbség.
Az biztos.
Minden bizonnyal. Angolai különlegesei, mint hogy egész afrikai különlegesei, és hát nem véletlen, azt én már többször mondtam itt a különböző Afrikáról szóló beszélgetések során, hogy ezt vagy megszereted az első pillanatban, és akkor csak ott akarsz lenni, vagy pedig elveted, és akkor igazából nem izgat, hogy mi minden történik ott. Az viszont tényleg vérlázító számomra, és éppen az elmúlt héten beszélgettünk erről, hogy ott van egy ország, ahol minden az égvilágon megvan, a mezőgazdaság, az ipar, a mindennek a lehetősége, és ott éheznek a legtöbben ezen a földön.
Ez így van, így van. Afrika nem csak, hogy saját magát tudná eltartani élelmiszerrel, de a világ egy jelentős részét.
Így van.
És mégis élelmiszer importra szorul, hiszen...
És adományokra, és minden
és
olyanra,
amire
nem lenne tulajdonképpen szüksége.
Igen, 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 ez így van.
Hogyan nézed a művészet? Segíthet, vagy csak, ha úgy tetszik, tényt közöl?
Az az igazság, hogy a gazdasági érdekek, azokat nem tudja a művészet felülírni. A művészet abban tud segíteni, hogy egy szemléletmódváltást vigyen végbe azok között, az emberek között, akik megnézik az alkotásokat, és talán egy kicsit máshogy gondoljanak rá, vagy ne adj Isten támogassanak, vagy vegyenek részt ilyen projektekben. De egy gazdasági érdeket nem tud felülmúlni, tehát amikor India oda megy Etiópia Gambela tartományába, és egy 100 kilométerszer 50 kilométeres területet letarol, majd utána elkezd rajta termeszteni kukoricát, ami nem a helyi lakosságnak ad, hanem visszavisz Indiába, és csak azért, mert hogy ott már egyszerűen egy talp alatnyi szabad hely sincsen ilyen termelésre. Ezt nem fogja felülmúlni pár fotográfia, ez nyilvánvaló. És a nagy döntések azok a nagy volumenű hatásokat az ilyen nagy döntések váltják ki, hogy most letarolunk-e e fél magyarországnyi területet, vagy nem. Viszont az európai lakosság is lehet felelős, és talán a felelősség kialakulásában ezek a felvételek egy kis részt játszhatnak.
Sok-sok sikert neked, és sok-sok fotót nekünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van arra, hogy profi fotósok profi módon lássák és láttassák a világot nekünk, és mi ezt megismerhessük az ő szemükkel, mert az ő szemüknek tulajdonképpen és a fejüknek, az agyuknak egy előre tolt kis szerkezete, maga az a gép, amely ezt a néhány dolgot, amit az előbb felsoroltam, megvalósítja egy kép formájába. Sok sikert, köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.